Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a vívó világbajnoksággal, interjút hallhatnak a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitányával, Sótonyi Lászlóval, emellett nyilatkozik a MOB elnöke Gyulai Zsolt is. Tartsanak velünk! 2 év múlva ezekben a napokban zárul a Los Angeles-i olimpia. Az amerikaiak Kaliforniában ismét új szintre emelik majd az ötkarikás játékokat, mondta az Inforádiónak a MOB elnöke Gyulai Zsolt. Arról is beszélt, hogy a magyar küldöttségből ismét az úszóktól várja a legjobb eredményeket.
Mindenki azt mondja, hogy, és nekem is az a tapasztalatom, hogy egy szintugrás lesz az olimpiai rendezésben is. Tehát látjuk azt, hogy az amerikaiak hogy értelmezik a futballt. Mindenki persze a hidratációs szünetre gondol, de én általánosságban valaki megfigyelte a stadionok méretét, és nem is érzékeljük azt, hogy a stadionok körül, illetve az egész körül mi van.
Óriási szurkolói zónák.
Az elképesztő, igen. Tehát az amerikaiak mindig tudnak egy nagyobbat csavarni. Ez így volt 1984-ben is, amikor az olimpiai mozgalom elment Los Angelesbe, ahova mi nem mentünk, és ott ugrott egy nagyot. Addig minden olimpia szinte veszteséges volt, az amerikaiak csináltak egy nyereséges olimpiát, ráadásul egy olyan tévészerződést kötöttek, amiből vissza tudtak osztani a Nemzeti Olimpiai Bizottságok részére. 84-ben ez egy szintugrás volt, 96-ban is jó volt az atlantai olimpia, és szerintem most egy sikeres párizsi olimpia után egy sokkal magasabb szintre fog lépni az olimpiai mozgalom is. Megjegyzem, szerintem kell is. A rossz hírünk az az, hogy mindent a nézettség és a pénz fog meghatározni, így a hagyományos, tradicionális, általában magyar sikersportágak bajban lesznek a jövőben, és ez biztos. Az új sportágak megjelenésével, a flag footballal, a squashsal, a lacrosszal, krikettel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Úgyhogy szerintem egy fantasztikus olimpia lesz, de tényleg egy olyan szintugrás lesz, amin majd csak csodálkozni fogunk.
A hagyományos sportágak közé tartozik az úszás is, amely egy top sportág, és Párizsban a legtöbb eredményt hozta az olimpián, és egyébként a paralimpián néhány héttel később is. Mit vár az úszás presztízse, színvonala, maradhat-e a jelenlegi szinten, illetve a magyarok szerepelhetnek-e hasonlóképpen, mint 2 évvel ezelőtt Párizsban?
Hát az úszás biztos, mert az úszás, bár ugye látványában nem olyan, mint esetleg a látványosabb sportágok, de rengeteg, tehát majdnem minden országban űzik, alapsportág, egyetemi sportág Amerikában, és nagyon népszerű.
És jók az amerikaiak.
És látjuk azt, most a foci VB-n éppen abban a stadionban játszanak, NFL stadionban játszanak, ahol az úszás lesz. Voltunk abban a stadionban, ott 43 ezer néző lesz az úszásban, ugye mobil medencét betelepítenek egy NFL stadionban, és gyakorlatilag ott lesz, tehát ez már meg fogja határozni azt, hogy az úszás milyen presztízse lesz, és milyen fantasztikus környezetben lesz megrendezve. Vladár Sándor elnök úr esküszik rá, hogy jobban fogunk szerepelni, vagy legalább úgy, mint Párizsban.
Kós Hubert most lehet pályafutása csúcsán.
Szerintem Kós Hubert nagyon jó helyen van, és a pályafutása csúcsán van. Igen, így van, tőle várunk, és mindenki várja, és szerintem ő várja legjobban önmagától. Azt gondolom, hogy Milák Kristóf is jó úton halad, ráadásul az 50 pillangón fantasztikusan úszik, és az úgy olimpiai sportág lett. Hosszú távon is van esélyünk, úgyhogy véleményem szerint a sztárjaink jól fognak szerepelni, és az úszás valószínűsíthető, hogy lesz újra a legeredményesebb sportágunk.
Átírhatja azért az erőviszonyokat Párizshoz képest az oroszok visszatérése a legtöbb sportágban. Ön hogyan számol, hogyan szerepelhetnek az oroszok, és emiatt esetleg csökkenteni kell-e, vagy mérsékelni a várható érmek számát?
Igen, ugye az IOC hozott nagyon fontos döntéseket 2 évvel az olimpia előtt. A legfontosabb az, hogy nem lehet kizárni senkit, az útlevele, vallása, bőrszíne miatt senkit nem lehet kizárni az olimpia programjáról. Ezt személyesen üdvözlöm, de szerintem mindenki, hiszen a világon 70 fegyveres konfliktus van, azért büntetni valakiket, a sportolókat büntetni, és nem vehetnek részt az olimpián, ez biztos, hogy nagyon rossz dolog, ráadásul velünk is történt ilyen. Úgyhogy ilyen szempontból ez szerintem üdvözítő, az más kérdés, hogy az oroszok, beloruszok, főleg az oroszok nagyon erősek. És most valószínű, hogy zászlójuk alatt nemzeti színekben el tudnak indulni, elképesztő erős csapatuk lesz, ez már a kvalifikációban is meg fog látszódni. bár azért a kvalifikációs versenyekre nem mindenhova engedik be őket. Tehát ez egy faramúci helyzet, hogy az IOC meghoz egy döntést, de mondjuk Lengyelország, vagy Kanada, vagy Amerika úgy dönt, hogy nem engedi be a kvalifikációs versenyre őket.
Vagy éppen az Atlétika Világszövetsége korlátozza
igen,
őket.
Igen, úgyhogy ebben még nem látom, hogy ez hogy lesz megoldás, mert hogyha nem engedik őket kvalifikálni, akkor nem lesz kvótájuk. Érdekes a helyzet, és nagyon sajnálom tényleg az oroszokat, de még a beloruszokat főleg, de az biztos, hogy sokkal nagyobb mezőny lesz, és az olyan sportágakban, ami nekünk erősségünk, ott az oroszok jók.
Úszás, vívás.
Igen, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az esélyeseink, ez nem fogja befolyásolni az éremszámunkat. A kvóta számunkat befolyásolhatja. Lehet, hogy nem leszünk annyian 180-an, mint Párizsban, ráadásul ugye a csapataink, majd meglátjuk, hogy hogy állnak, de ez nagyon sokban függ a kvóta számunk attól, hogy tudjuk a kvalifikációs versenyeket meg.
Mekkora a reális szám most? 160? 165?
Hát én bízom benne, most azért a kosárban, 3x3-osban is ott vagyunk, jó, most a férfi kéziseink nehéz helyzetben és nehezebb helyzetben vannak. Ez nyilvánvaló nem befolyásolja az éremszámot, mert nem említeném esélyesnek, még ha kijutunk, akkor se ugye éremre a kézilabda csapatot. Ettől függetlenül azért nagyon jó, amikor egy 180 fős csapattal megyünk. Azért jövőre nagyon érdekes lesz és óriási kihívás lesz a Magyar Olimpiai Bizottság előtt, hiszen jövőre lesz Európa játékok, és most az előzetes hírek szerint 220-250 fős csapattal megyünk ki, és lesz Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál téli és nyári, tehát jövőre körülbelül 400 sportolót fogunk utaztatni és megmozgatni ezeken a versenyeken. Nem utolsó sorban az Európai Játékok Isztambulban kvalifikációs verseny. Tehát olyan 400 sportolót fogunk utaztatni, akik gyakorlatilag lefedik a teljes magyar élsportot. Úgyhogy jövőre nagyon kemény feladat előtt állunk, ráadásul most novemberben ifjúsági olimpia lesz Dakarban, ami azért az is egy furcsa lesz, de...
Komoly kihívás.
Komoly kihívás, így van.
Az új kormány sportirányítása még nem minden tervét ismertette, akár ezekben a hetekben is alakul a folytatás, de azt már elmondta a Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár, hogy az LA10 vagy LA10 programot vihetik tovább. Mennyire tud ezzel a MOB azonosulni a jelenlegi helyzetben?
A MOB mindennel tud azonosulni természetesen. Attilával kifejezetten jó a kapcsolatunk, többször volt már nálunk, mi is meglátogattuk, tehát beszélgettünk a sportról. Elfoglalni egy államtitkárságot, futóprogramokat, üzemeltetni, rendezvényeket, bekapcsolódni és megrendezni, a finanszírozást folyamatossá tenni és megoldani, ez szerintem az elképesztő feladat most így hirtelen nekik, és látom azt, hogy ez nagy kihívás. De én azt látom, Posvai belügyminiszter úr is, és mindenki nagyon elkötelezett a sport mellett, bízunk benne, hogy továbbra is ez így lesz. Biztos, hogy lesznek átalakítások. Remélem, hogy nem éri hátrány majd a sport, vagy a felkészülés, de én azt gondolom, hogy mindenkinek prioritása az, hogy az olimpiai kvalifikációs rendszer az menjen tovább. Hangsúlyozza az új kormány, hogy a szabadidősport vagy a tömegsport hangsúlyozása. Én csak mindig azt kérdezem, hogy hol húzódik a határ, mert van egy-egy élsportolónk, de mögötte ott van az a rengeteg versenyző, sportoló, hétköznapi sportoló, aki segíti a munkáját, illetve abban a rendszerben sportol, tehát nagyon nehéz szétválasztanom a szabadidősportot az élsporttól, de én úgy érzem, hogy minden megvan ahhoz, hogy mi ugyanúgy szerepeljünk, vagy akár jobban, mint Párizsban.
Budapest szerepe az gyakorlatilag tartós, állandó csillag a világ sport életében?
Így van, most már ugye, amikor itt volt Kirsty Coventry, és tényleg megrendeztük az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlését, elképesztően nagyon sokan voltak itt IOC tagok, hát tényleg úgy apostrofáltuk, hogy Budapest az gyakorlatilag egy sportfőváros. Ezeket az üzeneteket elhelyeztük, mind az IOC tagoknál, mind az elnökasszonynál. Én szerintem ez egy teljesen egyértelmű, hogy Budapest idén is és jövőre is olyan versenyeket fog rendezni, amit most már hagyományosan 8-10 éve rendez, ami azt mondhatja, hogy tényleg a világ egyik legjobb sportfővárosa.
És bő 10 éven belül jövőre lesz majd a harmadik vizes világbajnokság. Ne felejtsük el akkor az állami sportvezetéshez kapcsolódóan, hogy Szántó Dávid az Úszószövetségtől a sport államtitkárságra került helyettes államtitkárként. és az egyik fontos feladata lesz a jövőre ilyenkor is zajló vizes VB lebonyolítása, nyilván a finanszírozási háttér és sok egyéb ezzel kapcsolatos teendő, de összességében a vizes világbajnokság és az, hogy a vizes sportok ilyen szerepet játszanak Budapesten, mennyire erősíthetik fel azt a lehetséges olimpiai érdeklődést, pályázatot, amely ugye akár 36-ra vagy 40-re csúcsosodhat ki.
Igen, ezt minden erősíti. Tehát az, hogy például a World Aquatics ide költözött, vagy több, ugye a Judo Szövetség, a Nemzetközi Judo Szövetség már itt van, sokan a Kajakkenu Szövetség is létrehozott itt egy irodát. Én szerintem ez mind-mind erősíti, és jelzés a sportágak részéről is, hogy mennyire jó és jó otthona ez a sportnak. Aki ismeri a lozani körülményeket, nem csodálkozik, hogy azért onnan jönnek át. De ez nyilvánvaló, a támogatások és a nemzetközi versenyek szervezése is hozzájárul. Az, hogy mennyiben erősíti, azért most itt az IOC hozott döntéseket avval kapcsolatban, hogy a jövőben hogy történik a kiválasztása az olimpiai helyszíneknek, és azt már pontosan tudjuk, hogy jövő tavaszra lesz egy úgynevezett shortlist, hiszen nagyon sok ország benne van ebben az úgynevezett continuous dialogban, amiben Budapest is, ugye a MOBA a fővárossal közösen most már több mint két éve beszélget az IOC-val. Az a szerencsés helyzet, hogy a Vitézi Dávid kezdete óta részt vesz ebben a dialógusban, és ő most ugye miniszter lett, és pontosan tudja, hogy hogyan áll a helyzet, illetve Karácsony Gergely is, a főpolgármester úr is aktív ebben a kérdésben. Mindannyian tudják, hogy ez mennyire fontos Budapest életében, nem sport szempontból, hanem egyébként infrastruktúrális szempontból.
Óriási fejlesztések jöhetnek azután, hogy a sportinfrastruktúra már az elmúlt bő egy évtizedben megújult.
Igen, ez egy óriási esély Budapest előtt, vagy akár az ország előtt, hogy egy szintet lépjen Budapest is infrastruktúrális fejlesztésben, amiben már ugye régen kellett volna dolgozni, és elmaradt fejlesztések vannak. De azt tudjuk, hogy körülbelül jövő márciusra lesz egy shortlist, ahol kiválasztásra kerül 2-3-4 olyan helyszín is, aki szóba jöhet 36-40-re. Ez itt egy nagyon érdekes verseny körvonalozódik.
Az új kormánynak meddig kellene döntenie arról, hogy ezt a projektet mennyire támogatja?
Én azt gondolom, hogy ha valaki megismeri ezt a projektet, biztos, hogy fogja támogatni, de nyilvánvaló, ha a shortlistbe belekerülne Budapest, akkor az teljesen egyértelmű, hogy ott már egy kormánynak is nyilatkoznia kellene ebben az ügyben. De szerintem a legfontosabb az, hogy a fővárosnak és akár a Magyar Olimpiai Bizottságnak is a lakosság felé, illetve a szurkolók felé meg kell mutatni azt, hogy miről szól ez a projekt. Mert nagyon fontos az, hogy a társadalmi támogatottsága ennek meglegyen. Ha ennek nincs meg társadalmi támogatottsága, nem tudjuk elmagyarázni az embereknek, hogy ez miről szól, ez nem arról szól, hogy stadionokat építünk, és nem tudom micsoda, akkor hiába vagyunk jók, akkor az IOC nem fogja figyelembe venni, mert csak olyan projekteket támogat, ahol a lakosság is mellette áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság még aktívabban támogatja a sportszövetségeket. Nemrég bejelentették, hogy anyagi kiegészítő finanszírozást is kaphatnak az esetlegesen a következő két évben bajba kerülő sportági szövetségek. Biztos-e, hogy minden tervezett forrást folyósítanak?
Biztos vagyok benne, hiszen az elmúlt hónapokban ugye 30 szövetséggel leültünk, és a konzultációkat lefolytattuk pont a kvalifikáció előtt. Rengeteg olyan probléma kijött, ami megoldást sürgetett, és ezért döntöttünk úgy az elnökséggel, hiszen fölmerül az ugye, hogy évelején készítenek egy költségvetést a szövetségek, ehhez megkapják az állami támogatást a sportállamtitkárságtól, nincs mozgásterük. És mi a szponzoroknak köszönhetően ezért talán jobb anyagi háttérrel rendelkezünk, tehát mi nem állami pénzt osztunk, hanem a támogatóink segítségével próbálunk segíteni a szövetségeknek. Több olyan példa volt, hogy itt volt tervezve a kvalifikációs verseny, de átvitték tengeren túlra, hiányzik 1 millió, 2 millió, 3 millió forint, vagy eszközbeszerzés, vagy tényleg olyan aprónak tűnő, de a szövetségek életében meghatározó probléma, hogy 1-2 millió forinton nem újjon az, hogy nem tud elutazni valaki, vagy nem tud felkészülni. Ezért gondoltuk azt, hogy 60 millió forint ebben az évben, és 60 millió azután, és maximum 5 millió forintig egy gyors segély a szövetségeknek, szerintem ki fogják használni.
ami pedig a sportolókat illeti, külön megbecsülést kapnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól is $10,000 formájában. Mennyire tartja ezt áttörésnek?
Ezt nagyon nagy áttörésnek, és ezt hangsúlyozom, hogy ez nem pénzdíj, vagy nem díj, hanem a részvételhez a hozzájárulás, hiszen az IOC is nem állami pénzekből, vagy olyan pénzekből működik, ami adófizetői pénz, hanem a támogatóik pénzéből, és ezt osztja tovább, ugyanúgy, ahogy az Olympic Solidarity Program, ugye a Nemzeti Olimpiai Bizottságoktól, mi tőlük részesülünk támogatásban, így az a döntés született, hogy minden résztvevő $10,000 kap. Ez nyilván azért nagyon fontos, mert az utóbbi időben nagyon sok olyan vád érte a sportot, vagy a sportolókat, hogy mennyi pénz áramlott a sportba, de hogyha a hétköznapokat nézzük, és azokat a sportolókat, akik nem a top-top versenyzők, azért náluk ez az összeg például óriási dolog a felkészüléshez. És vannak olyan országok, ahol például nincs is állami pénz, állami támogatás. Rengeteg nemzeti olimpiai bizottság nem kap magától a kormánytól pénzt és támogatást. Ők csak a támogatókból élnek, illetve az ilyen IOC pénzekből. És azt gondolom, hogy ez az egységes kezelése az olimpikonoknak, ez nagyon felemelő és nagyon nagy segítség minden versenyzőnek. Nem csak az, hogy kijuthat egy olimpiára és olimpikon lehet, hanem egy anyagi megbecsülést is kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól.
A magyarországi sportvezetők a MOB rendezvényén tippelhettek, hogy hogyan alakul majd a Los Angeles-i éremmérleg, illetve a küldöttség összetétele, de versenyzői szempontból mennyire nehéz ez a helyzet? Tehát az olimpiai ciklus első két éve alapján mennyire lehet következtetni, hogy majd két év múlva Los Angelesben ki mennyire lehet sikeres? Van esetleg olyan versenyző, akiben biztos, hogy két év múlva is ott lesz a csúcson?
Szerintem semennyire. Ez csak tipp. Ez mindig olyan, hogy tőlem is mindig megkérdezik, hogy mennyi. Egyrészt nem is az Olimpiai Bizottság ossza a pénzeket. Amikor arról beszélünk, hogy mondom, nem nagyon van ráhatásunk arra, hiszen az állam, illetve az államtitkárság dönti azt el, hogy mely szövetségek mennyi pénzt kapnak. Természetesen a Magyar Olimpiai Bizottság a szakmai javaslatát leadja. De ezek ilyen döntések. Tehát számon kérni nyilván lehet, mert látjuk azt, a konzultációk alapján látjuk azt, hogy kik az esélyesek, kik érhetnek oda, de ez egy sport. Ráadásul két évvel az olimpia előtt, hát én két évvel az olimpia előtt örültem, hogy bejutok a csapatba, aztán hogy mondjam, nem gondoltam volna, hogy két év múlva olimpiai bajnok leszek, de nyilván szerettem volna. De nagyon nehéz ezt megbecsülni. Azokat lehet látni, azt, amit említettem, 200-300 sportolót, akikből kikerülhet az a 5-10, aki odaérhet, és őket kell támogatni természetesen.
És ugye az is látszik, hogyha valaki minden évben világ vagy Európa bajnok, vagy legalábbis dobogón van, akkor nagy eséllyel kitarthat, de azért személyes erőfeszítést is kell tenni, hogy még bő két éven keresztül menjen a szekér.
Volt Montrealban egy világkupa.
Kajakkenuban.
Kajakkenuban, és Schmidt Gábor is ott megemlítette, hogy milyen erős a kajakcsapatunk, és ez tényleg így van. De valaki megnézte az 504-es befutóját, például most Montrealban, akkor azt lehetett látni, hogy 2 méteren belül bejött 8 hajó. Most ezt megtippelni, hogy majd Los Angelesbe ez milyen sorrendbe fog befutni, az tényleg egy nagy, meg hogy tudja a formát tartani, meg az olimpiai felkészülés, hogy sikerül az aklimatizáció és az összes többi, ez szinte lehetetlen, de azért vagyunk így kihegyezve, mert Magyarországon ez az aranyérem, ez nagyon-nagyon fontos, mindenhol fontos természetesen, de azt kell látni, hogy azt láthatjuk, hogy ki az, aki odaérhet a dobogóra, vagy az 1-6 helyezésre, az majdnem biztos, de az, hogy ebből ki fog nyerni, ez csak ott dől el abban a pillanatban.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották. Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Erősítette meg hétközi sajtótájékoztatóján a Magyar Szövetség. Az új szakvezetővel beszélgettünk.
Már a junior Európa bajnokság előtt felvetődött ez a lehetőség, és ezúton is köszönöm a bizalmat a Magyar Kézilabda Szövetség részéről. Viszont én nem szerettem volna az Európa bajnokság alatt ezzel foglalkozni érthetően, ezért most történt meg a bejelentés.
Melyik a legfontosabb feladatok figyelembe véve, hogy az olimpiai kvalifikációra jelenleg nincsen túl nagy esély Los Angelesre?
Egy lépés hátrányba került a magyar válogatott azzal, hogy nem jutott ki a világbajnokságra, és az együtt töltött napoknak és és a tét versenyeknek a számát is illeti. Sajnos az a három hét, ami a világbajnokságot jelent, és az a rengeteg mérkőzés, az a magyar csapatnak kiesik. Helyett januárban egy olyan tornán veszünk részt, ami a két mérkőzést lesz, ezen kívül lesz három hetünk az Európa-bajnoki selejtezőkre, ahol heti két mérkőzés van. Tehát a legnagyobb kihívás, azt gondolom, és a legnagyobb nehézség ennek a keretnek a megtalálása, annak a játékrendszernek, annak a szerepnek, mindenkinek, ami ahhoz vezet, hogy eredményes legyen ez a csapat. De ezt nyilván tudomásul kell venni, és hát azért vállaltam el a feladatot, mert látom azt, hogy mit szeretnék a csapattal. Mindenképpen szeretném a versenyképességnek a visszaszerzését, azt a hitet vissza szeretném szerezni, hogy bárkivel szemben mi tudunk eredményesek lenni, de azt tudjuk, hogy hol a helyünk. Tehát rengeteg munkánk van, most tényleg lépés hátrányba kerültünk, meg kell minden eszközt ragadni arra, hogy a kézlabda, illetve a csapat előre lépjen.
Mekkora fiatalítás valószínűsíthető a jelenlegi helyzetben, akár az U20-es válogatottból?
Én azt gondolom, hogy válogatottnál mindig az a legfontosabb, hogy szakmailag és emberileg olyan játékosok legyenek, akik a legmagasabb szintet tudják képviselni. Hogyha ez a játékos fiatal, akkor fiatal, hogyha idősebb, akkor idősebb. Ez a két mutató alapján szeretném a válogatottot összeállítani. A mostani játékosok pedig ott vannak a válogatottság kapujában. Biztos, hogy tehetségesek. Ők már tudják azt, hogy van bennük annyi karakter, hogy látják, hogy bárkivel szemben eredményesek, de ugyanígy volt a 2003-as ezüstérmes csapata, akik közül már rengetegen ott vannak a felnőtt válogatottban. Úgyhogy bízom abban, hogy mostani aranyérmes gárdából is rövid időn belül feljöhetnek játékosok.
Milyen tényezők játszottak egyébként kulcsszerepet ebben a hétvégi sikerben, az aranyérem megszerzésében?
Mindig három lábon áll egy rendszer nálam, és alapvetően mindig struktúrában gondolkozom. Nagyon fontos volt, hogy a kondicionális rész rendben legyen, hiszen ez egy olyan világverseny volt, ahol nagyon sok mérkőzést kellett játszani nagyon rövid idő alatt, és ez folyamatosan rotálni kellett a csapatot, ez kellett egy olyan struktúra, ahol a cserék tudják a feladatokat, és mindig hozzá tudnak tenni a társághoz. Kellett egy taktika, és kellett egy mentális háttér, és azt gondolom, hogy egy nagyon erős mentális segítséget kaptunk. A saját csapatunknak ugye a buktatópontjait, az ellenfeleket kielemeztük, és külön stratégiánk volt, amire aztán én a kézlabda taktikát fel tudtam építeni. Azt gondolom, hogy abban voltunk talán a legerősebbek, hogy taktikailag ezek a játékosok befogadóak voltak arra, és nagyon sokat fejlődtek ez alatt a pár hét közös felkészülés, azt hiszem 3 hét közös felkészülés volt az Európa-bajnokság előtt, illetve magán az Európa-bajnokság alatt is folyamatosan tudtak fejlődni ebben a rendszerben, mind védekezésben, mind támadásban.
Reális cél, hogy 2032-re Brisbane-re évről évre tudjon akár szintet lépni, de legalább jelentősen fejlődni a válogatott, a felnőtt együttes?
Nem lehet más cél, csak a fejlődés és az előrelépés. Én azt gondolom, hogy aki úgy tervez, hogy egy helyben topog vagy hátralép, az szerintem nem jó irány. Az mindenképpen egy cél, hogy előrelépés és fejlődés legyen. Amíg van egy hajszányi esély is a Los Angeles-i részvételre, nyilván megpróbáljuk. Azt látjuk, hogy ott igazából kevés az esély, de azért meg kell próbálni, és én azt gondolom, hogy aki engem is van, azt tudja, hogy meg fogjuk próbálni, de a cél az a fejlődés, és amit az előbb említett, hogy a csapat lépjen előre, és akár érjen oda a következő olimpiára, hogyha erre nem.
Sótonyi Lászlót, a magyar férfi kézilabda válogatott, most kinevezett szövetségi kapitányát hallották. Szerdán megkezdődött Hongkongban a vívó világbajnokság, szombattól pedig már érmeket is osztanak. A kardozó Botta és Sugár kiemelt volt, így kihagyhatta a selejtezőt. Az Inforádiónak az elutazás előtt beszélt arról is, hogy júniusban közel jártak az Európa-bajnoki éremszerzéshez, így még nagyobb elszántsággal készültek az év fő eseményére.
Egyéniben és csapatban is egyébként egészen közel voltunk az éremhez, úgyhogy nyilván bennünk maradt a tüske, de szerintem ez amúgy motivációt ad inkább a világbajnoksághoz, hogy ezt a kicsit még ott be tudjuk hozni, illetve tényleg esélyesek vagyunk szerintem, tényleg akár egyéniben is és csapatban is, legalább 8-ra, a csapatban meg szerintem az érem is minden versenyen bennünk van. Úgyhogy igazából kellett egy kis idő, ott volt az Európa-bajnokságon egy hetünk, amikor ezt így kipihenhettük, feldolgozhattuk, és igazából így elengedhettük azt a tüskét, ami bennünk volt, úgyhogy most már motiváltan állunk, és felkészülten a világbajnokságra.
Kiemelt eredményei voltak az elmúlt szezonban is. Ennyiben mi lenne az a cél, amelyet így megfogalmazna?
Nem szeretek ilyen eredménybeli célokat megfogalmazni egyébként, hogyha olyan magabiztosan tudnék vívni, mint a szezonban végig, akkor annak nagyon örülnék. De azt gondolom, az Európa-bajnokságon se volt egy kiemelkedő vívásom, és mégis 8 között voltam, úgyhogy egyébként, ha ilyen rutinosan, erőszakosan és emellé még akár egy jó napom is van, akkor azért jó eredményt várnék magamtól.
Visszatér a csapatba Katona Renáta, ő mit adhat ennek az együttesnek?
Abszolút pozitív energiája vannak, és pozitív hatással van a csapatra. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy így is nagyon erősek leszünk, vagy még erősebbek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, és várom, mert a mentális felkészülésre is nagy hangsúlyt fektettünk.
A kétszeres világbajnok kardozó Battai Sugár után interjút készítettünk az olimpiai világ és Európa bajnok párbajtőröző Koch Mátéval is.
Tavaly nem tettem magasra a mércét, nem töltöttem túl sokat a teremben az egyéni napján Tbilisiben. Nem foglalkozok azzal, hogy 2023-ban megnyertem a világbajnokságot, mert az egy teljesen más nap volt, teljesen más mezőnnyel, és úgy megyek most bele ebbe a világbajnokságra, hogy szeretném jól érzni magam, minél tovább eljutni, és remélem, hogy ha már ott vagyok mondjuk a 8-as döntőnél, vagy a már végjátékban, akkor elő tud jönni azok az emlékek, azok a tapasztalatok, amik mondjuk egy világbajnokság megnyeréséhez volt szükséges. Csak ebben tudok abba tapaszkodni, abba az időben, azon kívül csak a jelenbe.
Ami a csapatot illeti, az elmúlt szezon nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. Mennyire kerültek helyre a dolgok, akár az edzéseken?
Sokat beszélgettünk így a csapaton belül is egymással, és edzőnkkel közösen. Őszinte beszélgetések voltak, szerintem sokkal máshogyan fogunk már a világbajnokságon vívni. Úgy láttam, hogy már a edzéseken is, hogy már a vívás is, a vívó mozgások is, meg a nagyon-nagyon dinamikusak voltak a versenyzők itt, ahogy láttam, és szerintem mindenki sikeréhes. Ezek a kudarcok, ezek szerintem kellettek most. Ezek most azért kellettek, hogy ez egy ilyen pofont adott nekünk, hogy újra akarjunk ott lenni a világ mezőnyében, és nyerjünk újra érmeket csapattal, mert tényleg ezek jó érzések. Csak már azért például lassan több mint egy éve nem nyertünk világkupán érmet, és itt van egy lehetőség, hogy a világbajnok ezüstet megfejeljük egy arannyal.
Koch Máté olimpiai világ és Európa bajnok párbajtőrvívót hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.